Üdvözlöm kedves nézőinket! Mai adásunkban a testvérekről fogunk beszélgetni Bérdi Fruzsinával, tanácsadó szakpszichológussal. Hát majdnem minden családban vannak testvérek. Hála az égnek, nem csak egy-egy gyerek születik, hanem 2, 3, 4, vagy ne adj Isten, 5-6 gyerek is. És ez fölvet egy különleges dolgot, mégpedig a testvérrivalizálás, testvérféltékenységet. Ennek kialakulásában számít-e például, hogy hány gyerek van egy családban?
Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát egyetlen egy szempontból számít. Ha egy gyerek van, akkor nincs testvérféltékenység, ha több gyerek van, akkor van testvérféltékenység. Ez gyakorlatilag a fejlődésnek, a személyiség fejlődésnek egy elengedhetetlen része, és nagyon fontos része is, hiszen amit az egyke gyerek nem tanul meg, viszont a testvérek azok automatikusan megtanulnak, az, hogy alkalmazkodnom kell, és hogy adott esetben, amikor én figyelmet igényelnék, akkor nem biztos, hogy azt meg fogom kapni. Tehát ilyen szempontból a türelem, mint mondtam, az alkalmazkodás, a kooperáció, tehát hogy együtt mit tudunk elérni, ez a testvéreknek egy nagyon elemi szinten jelen van az életében. Nyilvánvalóan abban az esetben, hogyha a testvérek között nagyon nagy a korkülönbség, akkor nem annyira beszélhetünk erről, tehát mondjuk ilyen 7-8 vagy annál több év korkülönbség esetén már sokkal lazábbak ezek a testvérviszonyok, hiszen annyira más élethelyzetben vannak a testvérek, hogy nem feltétlenül tudnak kapcsolódni egész addig, amíg mondjuk mind a ketten fel nem nőnek. Úgyhogy itt még van az, hogy nem feltétlenül beszélhetünk arról, hogy van testvérféltékenység, de ha ennél közelebb vannak egymáshoz, akkor általában azért elő szokott fordulni.
És azt szokták mondani, ez most azért volt számomra meglepő, mert azt mondják, hogy az úgynevezett nagy családokba, tehát ahol akár 8-10 gyerek is születik, sokkal könnyebb, és hogy ott nincsenek ilyen problémák. Ezek szerint mégis vannak, csak esetleg kisebb mértékben?
Vannak mindenképpen, nem mondanám feltétlenül, nevezném problémának a testvérrivalizálás, hiszen ez egy nagyon motiváló dolog lehet, hogy mondjuk a kisebb testvér szeretne hasonlítani a nagyobb testvérre, vagy szeretne adott esetben ügyesebb lenni, jobb lenni, sikeresebb lenni, mint a nagyobb testvére, és amikor egy nagyobb családról beszélünk, tehát 8-10 testvérről adott esetben, ott annyira kevés figyelem irányul már külön-külön a testvérekre, hogy vagy adott esetben már nem jut el a szülőkig, hogy ott valamilyen rivalizálás van a testvérek között, vagy pedig a nagyobb testvérek lesznek azok a szülőfigurák, akikhez eljut ez a rivalizálás, vagy pedig, tehát hogy ez nagyon-nagyon családdinamikától függ, de minden esetben a gyerekek hasonlítgatják saját magukat ahhoz az emberhez, aki közel áll hozzájuk korban, és valami mentén tudom hasonlítgatni magam, na most nyilván a testvérem az, aki a legkézenfekvőbb, hogy hasonlítgatom magamat, és az ő példáján keresztül próbálnak meg tanulni, viselkedni, és ementén kialakulhat ez a rivalizálás adott esetben.
Akkor ezek szerint egy 8-10 évvel idősebb testvér, az akár le is rendezheti ezeket a különböző kisebb testvér ügyeket?
Én nem tartom szerencsésnek, hogy ha bármelyik testvér szülőszerepbe kerül, de ahol nagyon sok gyerek van, ott ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, hiszen két embernek 8-10 nagyon különböző korú gyereket koordinálni már nagyon nehéz, és általában azért beszoktak vonódni a nagyobb testvérek a kisebbeknek a rendszabályozásába.
És az számít-e, fontos-e, hogy egy gyerek hányadiknak születik a testvérek sorában?
Nagyon sok kutatás van erre vonatkozóan, és azt tudjuk mondani, hogy igen, főleg a két szélső, tehát a legidősebb és a legfiatalabb testvér az, akik valamilyen szempontból kicsit kitüntetettebb figyelmet kaptak a pszichológiai kutatásokban. Ugye a legidősebb testvér az, akinek nagyon speciális a helyzete, hiszen ő volt egyke gyerek az életének az első 1-2-3 évében, és ettől a kis királyi minden figyelem ráirányul, ő a család szemefénye szereptőlőt megfosztják, hiszen jön valaki, aki kisebb, akire több figyelem irányul, akivel anya több időt tölt együtt, akihez hirtelen alkalmazkodni kell, hogy nem mind, tehát hogy ő neki van egy nagy váltás az életében, míg mindenki más, aki később születik, ő már egy olyan helyzetbe születik bele, hogy másra is figyelnek, hogy mással is időt töltenek, hogy mindenki más úgy születik, hogy neki világ életében volt testvére. És ennek mentén a különböző kutatások mást találtak, hogy miért, de általában azt szokták mondani, hogy így a nyugati társadalmakban az elsőszülött gyerekek, ők mindig kicsit törtetőbbek, kicsit sikeresebbek, kicsit jobban teljesítenek, mondjuk ilyen kompetencia felméréseken. Ezt most úgy gondoljuk, hogy azért, pont azért, mert hogy ott nagyon sok figyelem irányul az első 1-2-3 évében erre a gyermekre, nem kell megosztani, sokkal több minőségi időt tudnak a szülők csak vele eltölteni, és ezek a fejlesztések azok, amik hozzájárulnak, hogy ő később esetleg jobb képességekre tegyen szert, míg azt találtak, hogy a legkisebb gyermekek ilyen nagy munkamesterek lehetnek adott esetben, vagy sokkal, tehát hogy őnekik már sokkal többet kell küzdeni a figyelemért, úgyhogy ők megtalálják annak a módját, hogy hogyan hívják fel magukra a figyelmet. Egy másik kutatás szerint ők azok, akiket a leginkább óvnak, akiket a leginkább elkényeztetnek, mert hogy ő a kicsi. És hogy vannak ugye ezek a középső gyerekek, akik lehetnek nagyon sokan is adott esetben. A középső gyerekek ők, akik a legjobban, akik inkább a kortársakhoz kötődnek, mint akár idősebbekhez, akár fiatalokhoz, hiszen ők azok a szendvics gyerekek, akik se nem kicsik, se nem nagyok, tehát hogy valahogy mindig a rossz oldalán tudnak lenni az egyenletnek, tehát hogy amikor felelősséget kell vállalni, akkor nagyok, amikor kiváltságokat kell kapni, akkor meg kicsik, és ők azok, akik nagyon kooperatívvá válhatnak, nagyon jól működhetnek csapatban, nagyon sok emberrel meg tudják értetni magukat, hiszen idősebbekkel és fiatalabbakkal is nagyon kicsi koruktól kezdve megtanulnak jól kommunikálni.
És az mennyire igaz, elterjedt egy olyan nézet, hogy a páratlan számú gyerekeknél, most itt az egy-kéket kivéve, tehát a 3-5-7, hogy ott egy valaki mindig kilóg, mert hogy a gyerekek megtalálják párba akár az életkorban legközelebb állott maguk mellé, akár aki temperamentumában, irányultságában azonos érdeklődési kört mutat, és mindig van egy valaki, aki kilóg. Ez tényleg így van?
Erre nem feltétlenül tudok most így hirtelen a gondolataimból egyértelmű választ adni. Elméleti szinten ez előfordulhat, viszont annyira dinamikus mondjuk, ahol már 5 vagy annál több gyerek van, hogy mikor éppen kikivel van összeveszve, mikor éppen kikivel nem beszélt, tehát ez egy nagyon dinamikus közeg, és ott állandóan változhatnak adott esetben ezek a kis klikkek, hogy most éppen kikivel beszél, kikivel van jóban, és így nem feltétlenül marad ki senki. Tehát nagyon ritka az olyan, amikor ilyen nagyon élesen elkülönül, hogy valaki perifériára szorulna. Általában egyébként nemek alapján szokott ez rendeződni, nem pedig kor alapján. Tehát a fiúk valahogy, ha egy 5 éves és egy 3 éves is tud játszani autóversenyzőset, és egy 5 éves és egy 3 éves lány is tud játszani, most nyilván így nagyon rámenve a nemi sztereotípiákra, de hogy általában a lányok és a fiúk, ők jobban megtalálják egymással a közös hangot. Olyankor szokott probléma lenni, ha mondjuk 4 fiú után érkezik egy lány. Tehát, hogy akkor ott a kislány, ő rá ilyen nagyon-nagyon sok elvárás, nem nagyon fogja megtalálni ugye a fiúkkal a közös hangot, kisebb is, mint a nagyobb testvérei, tehát hogy ilyen extrém helyzetekben fordulhat ez elő, vagy volt olyan kliensem, hogy az apuka első házasságában volt 2 lány, az anyuka első házasságában volt 2 lány, és közös házasságban pedig 1 fiú született, tehát hogy ő 2-szer volt 3. gyerek, meg 1-ke gyerek volt közben, meg egyedül volt fiú, tehát hogy vannak ilyen extrém helyzetek, amikor nyilván sokat számít az, hogy hányadik a sorban, meg milyen testvérei vannak, de kifejezetten egy ilyen nagyon összetartó családnál, ahol van 5 vagy 7 vagy 3 gyerek, nem szokott ez ilyen nagy törést okozni az, hogy valaki így kimaradna. hiszen általában ők, ráadásul, hogyha valaki kimarad a testvérek közül, akkor a bölcsiben, az oviban ők általában sokkal nyitottabbak és sokkal könnyebben barátkoznak.
És hogyha a kis testvér születik, mégis hogy lehet tompítani ezt a fajta testvérféltékenységet, tehát oldani azt a feszültséget, hogy jön valaki, aki átveszi a szerepet?
Nagyon fontos, hogy rögtön az elejétől beszéljünk a gyerekkel arról, hogy testvér fog érkezni, vonjuk be őt abban, hogy készül ugye a család a testvérnek a fogadására, segítsen festeni neki valamit a szobája falára, vagy segítsen berendezni a szobát, hogy választhasson neki ő első plüssállatot, vagy plédet, tehát hogy legyen ő is aktív részes annak, hogy érkezni fog a kis testvére. Így, hogyha egy pozitív várakozás van azzal kapcsolatban, hogy testvére érkezik, akkor utána sokkal könnyebb lesz őt bevonni abba, hogy nem gondoskodjon a testvéréről, de hogy ott legyen, és akár csak segítsen megfürdetni, ez azt jelenti, hogy álljon ott a kád mellett, és lögybölje egy kicsit vízzel, tehát hogy abba belevonni, hogy ő legyen a testvére életének a része, az semmiképpen nem praktikus, hogyha a nagyobb testvértől óvjuk a kis testvért. A gyerekek általában nagyon finoman tudnak hozzányúlni a kisebb gyerekekhez, tehát nem kell attól félni, hogy majd bántani fogja, vagy fájdalmat fog neki okozni, ez minden esetben a szülőknek a felelőssége, hogy megtanítsák, hogy hogyan kell hozzányúlni. Nyilván egy 2 éves, 3 éves gyereknek nem kell kezébe adni az újszülöttet, de hogy ülhessen ott anyával, és foghassa, és nézhesse, hogy mi történik. Úgyhogy az, hogyha bevonjuk őt, és beszélgetünk erről, hogy és nem terheljük le őt felelősséggel, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ne érezze azt a nagyobb testvér, hogy ő neki most segítenie kell, ő neki, ugye nagyon sokan mondják azt, hogy neked kell majd vigyáznod a kis testvéredre. Nem, tehát hogy egy 3 éves gyereknek nem dolga az, hogy ő vigyázzon a kis testvérére, hanem inkább azt próbáljuk meg erősíteni, hogy ő vele majd lehet együtt játszani, hogyha nagyobb lesz, hogy ő lesz az, akivel majd lehet együtt kirándulni, és hogy közben az is nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy ott van egy nagyobb gyerek, vagy több nagyobb gyerek, tehát hogy próbálják a szülők megtalálni azt az időt, amikor csak az első szülött, másodszülött, tehát csak a nagyobb testvérekkel vannak, külön-külön, egyedül, nyilván a gyerek igényeinek megfelelő minőségi időt együtt töltve.
Most eszembe jutott, hogy említetted ezt, hogy vigyázni rá, hogy a fiúknál meg ugye az szokott lenni a szöveg a szülők részéről, hogy majd te fogod megvédeni. Te leszel a bátor, főleg ha lány születik, ugye a lány kis testvér, hogy te leszel majd a bátor, erős bátyja, aki megvéded őt. Tehát akkor gondolom, ez ugyanúgy nem igazán
Igen,
helyes.
Hiszen ez nem a gyerekeknek a dolga, ez a szülőnek a dolga, hogy megvédjék a gyerekeket, és ezt nem tolhatjuk át a gyerekekre, hogy ő neki majd az lesz a dolga. Ha köztük jó lesz a viszony, akkor ez úgyis automatikusan ki fog alakulni. Nekünk inkább egy egyenrangú, baráti viszonyt kell megpróbálnunk felépíteni a testvérek között.
És mi van, ha eredendően valamiért nagyon rossz a kapcsolatuk? Mondjuk ez nem a legkisebbetnél szokott kialakulni általában, hanem a kiskamaszkor környékén szerintem, amikor majd úgynem ellenségekké válnak, és ott froszlizzák egymást, ott törnek borsot a másik orra alá, ahol tudnak.
Ilyen esetben ez egy bizonyos fokig, ez egy normális reakció, hiszen ugye a kiskamasz-kamaszkorban a gyerekek megpróbálnak leválni a családról, megpróbálják saját magukat megtalálni, ebbe a testvér is beletartozik. Tehát, hogy egy kicsit van egy ilyen elszakadási vágy a szülőktől, ugyanúgy, mint ahogy a testvérektől is, hogy én nem akarok vele moziba menni, mert én a barátaimmal akarok a moziba menni, én nem akarok ő rá vigyázni, mert én nekem jobb dolgom van, mint a kisebb testvéremre vigyázni. És viszont, hogyha ez nagyon bántóvá és nagyon extrémmé válik, akkor mindenképpen érdemes szakembernek a segítségét kérni, hogy ki lehessen deríteni, hogy mi az oka annak, hogy ennyire elromlott a viszony a testvérek között.
És az jó-e, hogy egyes családokban a szülők ragaszkodnak például ahhoz, hogy ugye most egyre több óvodában vannak vegyes életkorú csoportok, hogy egy csoportba tegyék mondjuk a 3 évest és az 5 évest, vagy akár a 6 évest, vagy nehogy Isten mind a 3 gyerek egy csoportba járjon, és ugyanúgy iskolaválasztásnál is, tehát hogyha már az egyik gyerekben van egy iskolába, akkor mindenféleképpen oda próbálják beiratni a másikat, még akkor is, ha az egy tagozatos iskola, mondjuk.
Én nem feltétlenül szoktam ezt javasolni, hogyha a szülők, hozzám érkező szülők ezt megkérdezik, hiszen elkerülhetetlen akár a pedagógusok részéről is az összehasonlítgatás a két testvér között, ami nyilvánvalóan azért nem szerencsés, mert nem biztos, hogy az egyikük sokkal ügyesebb, mint a másik, de az biztos, hogy két különböző emberről van szó. Tehát lehet, hogy az egyikük nagyon-nagyon ügyes matematikából, a másik nagyon ügyes rajzból, de nagy valószínűség szerint a matek tanártól azt fogja hallani az ügyes művészlélek gyerek, hogy bezzeg a testvéred az jó volt matekból. És ez mélyítheti a testvérek közötti rivalizációt, mélyítheti a kettejük közötti ellentétet. És kifejezetten mondjuk egy ovis csoportban, ahol a kisebb gyereknek nagy biztonságot adna az, hogy ott van az idősebb testvére, és mindig ő vele játszana, míg az idősebb testvér azért már inkább a korcsoportjával játszana, ez is tudhat feszültséget kelteni. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok helyen, vidéken kifejezetten adott esetben csak egy iskola van, vagy logisztikai szempontból nem megoldható, akkor persze nagy károkat nem fog feltétlenül okozni az, de ha megoldható, akkor próbáljuk meg a gyerekeket annyira külön-külön individuumként kezelni, amennyire csak lehet.
Köszönöm szépen. Hát ezzel nagyon, szerintem nagyon sokat segítettél a családoknak. Én elköszönök a nézőktől, várom önöket a következő adásban is. A viszontlátásra.